Sziasztok! Örülök, hogy azért valaki maradt a teremben, mindenki nem ment ki. Múlt héten Pisti ugye arról beszélt, hogy a Szentlélek az Szentléleknek a segítségével, vagy az erejével tudnak történni az életünkben különleges dolgok, vagy különleges dolgokat tudunk cselekedni. Már-már egy kicsit bolondságba menő számban, és azt mondtam, hogy biztos forrásból tudom, hogy erről egy kicsit tovább fogunk majd beszélni, vagy részletesebben fogunk beszélni a következő istentiszteleten. Szóval az a biztos forrás az én magam voltam, én már akkor tudtam, hogy mi lesz a mai téma. A mai téma az az Istenhez igazított élet. Illetve, hogy ezen keresztül hogyan tudunk találkozni a mindenható atyával, a teremtőnkkel. És egy kis novella részletet szeretnék felolvasni kezdésként. Ez egy örkény egy perces, az a címe, hogy kenyér. Annyi, hogy ez legalább 10 perces, úgyhogy csak egy részletet olvasok belőle föl a végén. Ugye ez egy fogolytáborban játszódik, ez kevésbé talán kevésbé annyira vicces, egy perces. Hallgassátok, tehát a címe a kenyér. A barak lakói, akik hajnal óta el nem mozdultak a kis petróleum lámpa fényköréből, és végignézték a kenyér érkezését, lerakását, szétvagdosását és kiosztását, még most sem oszlanak szét. Amíg a közös kenyérnek egyetlen morzsája látható, senki sem mozdul a helyéről. De erre a marék morzsára mégsem tart igényt senki. Nézni nézik azt a kis halmat az asztalon, de mégsem mondják, hogy add nekem. Sőt, a legtöbbször így szól valaki. Egy csak meg öregem. Nekem nem kell, mondja a kenyérvágó, és a barak parancsnokhoz fordul. Mit csinálják ezzel a kenyérrel? Mondja a kenyérvágó. Mit tudom én? Mondja a barak parancsnok. Egye meg valaki. Erre azonban nem akad vállalkozó. A kenyérvágó már menne dolgára, de nincs szíve sorsára hagyni ezt a kis morzsalékot. Belenéz a tömegbe, várakozás teljesen néz körül, de senki sem mozdul. Egy idő múlva megszólal a barak parancsnok. Egye meg az, aki a legéhesebb. Erre sem válaszol senki. Amikor már túl hosszúra nyúlik a csönd, a barakparancsnok idegesen megismétli a felhívást. Kell vagy nem kell? Ne húzzuk az időt, emberek! Mindenki áll, nézi azt a marékra való morzsalékot, de senki sem lép ki a tömegből. A kenyérvágó még egyszer körülnéz és vállat font. Bánom is én, legalább söpörje le valaki az asztalt. A prics felé indul, a tömeg utat nyit neki, és eltűnik a homályban. Többiek még áldogálnak egy kis ideig, aztán ők is szétoszlanak lassan. Az a marék morzsa minden nap az asztalon marad. Ebből a kis novella részletből is kiderül, hogy a kenyér, ez az étel, ez mennyi dráma, mennyi feszültség tud köré összpontosulni. És jóval nagyobb jelentőségi étel ennek a kenyér, mint mondjuk ez alapján, mint mondjuk egy krumplis tészta, vagy egy makaróni, vagy egy sóska. Hogyha lehetne választani, hogy egy szelet kenyeret eszünk, vagy egy spagettit, akkor lehet, hogy a spagettit választanánk. A gyerekeink biztos, hogy azt választanák inkább. Annak ellenére, hogy tehát az egy évezredek óta meglévő étel a világ bármely pontján vagy tájékán van kenyér, lehet, hogy mindenhol másból csinálják a kenyeret, de mégis van neki egy nagy jelentősége így az emberiség számára, az embereknek a számára, akárha csak erre a kenyérre is gondolunk. Nézhetünk rá úgy, mint egy kenyér, de ennél többet jelent számunkra a kenyér. És egy mindennapi táplálék, amivel jól lehet lakni. És mégis mindennapi, de egyet jelent az élettel. Számos mondás is összpontosul köré, vagy megjelenik számos mondásban is. Tudtok mondani ilyeneket? Ugye, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Kenyértörésre kerül sor köztük. Kenyeres pajtás, igen. Lekenyerez. Megette a kenyere javát. Hiányzott neki, mint egy falat kenyér. A sörre folyékony kenyér. Kenyérre lehet kenni. Gyermekkoromban, hogyha így visszagondolok a gyerekkoromra, akkor van egy jelentős állomás, egy jelentős helyszín. Ez egy pékség, Kaposváron a Nógrádi pékség. Az az illat, az az íz, amikor anyuval bementünk oda, egy ilyen szuterén volt, félig lent voltak ezek a kemencék, és így visszagondolom, nemrég láttam egy képet egy közösségi oldalon, bent készült, és hát így nagyon megmozgatta a szívemet. Sokkal több így visszagondolva, mint az, hogy éppen csillapította az éjségemet mondjuk. Nagyon egyszerű receptje van. Ugye víz kell hozzá, élesztő vagy kovász, valami zsíradék, só, cukor. Nagyon egyszerű, alapanyagokból áll össze. Ez a mégis nem mindennapi táplálék. Külön-külön is fontosak az alapanyagok, de úgy együtt lesz az, ami. Együtt lesz belőle kenyér. A témám az az Istenhez igazított élet, és az ige, amely alapján egy kicsit elkezdjük megvizsgálni ezt az Istenhez igazított életet, illetve ami alapján fölszeljük a kenyeret, az a Róma levélben található. Ezt most felolvasom. Ez a Róma 12. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Megnézhetjük ezt az igét abból a szemszögből, ami a mi részünk. És akkor látjuk, hogy néhány dolgot kell tennünk ahhoz, hogy megítélhessük, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, mi az, ami neki tetsző, vagy mi az, ami tökéletes. Egyrészt szánjuk oda a testünket élő és szent áldozatul, másrészt azt írja, hogy ne igazodjunk a világhoz, hogy igazodjunk Istenhez. És az én értelmezésemnek, az én értelmezésemben, illetve a tapasztalataim szerint ennek kettő módja van, és itt egy kicsit visszatérek a kenyérhez. A kenyér is egyrészt mindennapi, és ugyanígy az Istenhez való igazodásunk is egyrészt mindennapi kell, hogy legyen. Másrészt ugye a kenyérnek is van egy különleges jelentősége, amiről beszéltünk. És az Istenhez való igazodásunkban is vannak ilyen különleges alkalmak, illetve különleges lehetőségek, amikor meghalljuk Istent, és amikor csatlakozunk hozzá. És én főleg most erről a témáról szeretnék beszélni, ezekről a különleges alkalmakról, a különleges lehetőségekről. De nem ugrom át teljesen a mindennapokat, mert hogy ez ugyanolyan része az életünknek. Itt élünk a mindennapokban, és fontos az, hogy naponta tudjunk Istenhez igazodni. Az igében is számos ilyen példát találunk, amikor valakik naponta keresték az Istent. Most csak Dávidtól olvasok fel egy pár zsoltárt, hogy minden nap áldalak téged, dicsérem neved mindörökké. Vagy hogy légy kegyelmes Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Szám dicsérettel van tele, dicsőítelek minden nap. Tehát a mindennapi Istennel való közösség, vagy a kapcsolat, az egy fontos. Ezek a mindennapi igazodások tesznek minket képessé arra, hogy aztán észre tudjuk venni ezeket a bizonyos különleges alkalmakat, különleges igazodásokat, amikor Isten valamire hív minket. Ha úgy tetszik, ez tesz minket harcedzetté, hogy aztán egyrészt meghalljuk Krisztusnak a hangját, vagy legyen erőnk megtenni ezeket a lépéseket, legyen bátorságunk, és lesz valamiféle képünk, hogy Isten egyáltalán mit szeretne velünk kezdeni, vagy mi lehet vajon a célja az életünkkel, az életünkben. Gondoljunk bele például egy kommandósnak a munkájában, hogy egy több éves képzés előzi meg azt, amíg el tud jutni a bevetésre. Ugye képzik az erőllétét, képzik a önvédelemre, hogy hogyan kezelje a stresszt, vagy hogyan kommunikáljon élesben, És hogyha mindez megvan, ha ezen az aprólékos mindennapi képzésen továbbment, vagy átesett, akkor utána tud következni a bevetés. Amikor már tudja, hogy mi a dolga, mi a feladata, hol van a helye, meghallja a megfelelő hangokat. És most áttérek erre a bevetésre. Ugye hát Istenhez való igazodásunknak vannak ezek a különleges alkalmai, ezek a bevetések. Olvastuk azt, hogy legyünk szent áldozatok. És hogy hogyan is tudunk szent áldozattá válni. Talán az egyik ilyen alapvető része ennek az Istennel való szeretet kapcsolat, amiben benne kell, hogy legyünk folyamatosan. Konyhai nyelven egy ilyen Michelin csillagos környezetben dolgozó szakács mondta azt, hogy a főzéshez jó hangulat és sok szeretet is kell. Hogy annélkül úgy nem működik ez a kapcsolat, hogyha nem vagyunk benne ebben a szeretet kapcsolatban Istennel. Hát nagyon sokszor olvashatjuk, illetve az 5 Mózes 6-ban olvassuk, illetve aztán az Új Szövetségben Krisztus is megismétli ezt az igét. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ugye a szív az egyrészt az érzelmeinknek a központja, a lelkünk az a mondjuk, hogy a személyiségünknek a központja, és az erő az pedig jelképezi a belőlünk kifelé áradó fizikai energiát. És ebből is látszik, hogy Isten itt úgy mindenre gondol. Én amikor úgy foglalkoztam ezzel, hogy mostanában, hogy hogyan is tudok szeretett kapcsolatban lenni Istennel, vagy hogyan is tudok teljes erőmmel, teljes lelkemmel, teljes szívemmel őt szeretni. Jó pár napot kellett gondolkoznom, hogy én ezzel hányadán állok, vagy hogy vagyok. Hogyan tudok szeretettel gondolni rá? A feleségem mondta, hogy neki mostanában ez egyre könnyebb úgy érzi. Ezt így jó volt hallanom. Nekem is el kellett kezdenem gondolkozni ezen, hogy hogyan vagyok ezzel a bizonyos szeretet kapcsolattal, hogyan tudom szeretni az Istent. Nézzük meg egy példát a Bibliából. Ez a Királyok könyvében található. Ez egy Királyokban, 3. részben. Salamon szerette ugyanaz Urat, és apjának, Dávidnak rendelkezései szerint élt, de ő is áldozó halmokon mutatott be áldozatot. A király Gibeonba szokott elmenni, hogy ott áldozzék, mert ez volt a legnagyobb áldozóhalom. Egyszer 1000 állatot mutatott be Salamon égi áldozatául azon az oltáron. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta neki: Isten, kér valamit, én megadom neked. Tehát a legelején olvassuk, hogy Salamon szerette az Urat. Salamon egy szeretett kapcsolatban volt Istennel. És Salamon mondják egy ilyen szakrális királynak is, eleve a palotát is odaépítette a templom mellé, illetve így királyként részt vett az áldozatbemutatásokon, egyfajta papi tevékenységet is végzett. Én ebből arra következtetek, hogy szerette az Urat, és szeretett kapcsolatban volt Istennel. De azt is észre kell vennünk, hogy ez a szeretete nem volt tökéletes, hiszen olvassuk, hogy annak ellenére szerette az Urat, de mégis áldozó halmokon áldozott. Nem volt tökéletes szeretete, úgy, ahogy talán a miénk sem tökéletes. Hogy ez az igen, ne nehezedjen ránk egy ilyen giotinként, vagy pajsként, ami folyamatosan csak megítél, hanem lássuk azt, hogy nem tud tökéletes lenni a szeretetünk, és hogy ez egy természetes dolog, a jellemünkből adódik. De szerencsére aztán a serpenyőbennek azért van a másik oldalán is valami, hiszen Isten minket szeret. Nem is értem, hogy miért szeret adott esetben. Az igében azt olvassuk, hogy csak azért szeret minket, mert ő úgy döntött, hogy szeret. Sőt, hogy már kiválasztott ugye minket a megszületésünk előtt, a teremtés előtt, hogy minket szeretni fog. Tehát az, hogy itt ülünk a gyülekezetben, az, hogy dicsőítjük Istent, az egy nagyon nagy kegyelem és áldás Istentől, hogy mi ki lettünk választva, éppen mi lettünk kiválasztva, vagy pont mi ülhetünk itt ezekben a székekben, vagy otthon mi olvashatjuk a Bibliát, Istentől várhatjuk a vezetést. Tehát, és hát ugye ebből a szeretetből következik az is, hogy tudunk szeretni más embereket, illetve hogy Istent is tudjuk szeretni. Szóval így ez az eredője. Úgyhogy egyrészt szeretnünk el Isten, másrészt viszont tudjuk, meg lássuk azt, hogy Isten is nagyon szeret minket. Hogyha megvan ez a szeretet kapcsolat, hogyha megvan ez a nagyon jó környezet vagy elegy, ezeknek a különleges lépéseknek, illetve ezeknek a különleges igazodásoknak van egy következő pontja, vagy egy következő első lépése, amikor Isten kezdeményez. Ugye ugyanebben az igében olvastuk, hogy szerette az Urat Salamon, ugyan nem tökéletesen, és hogy megjelent álmában neki Isten. És akkor mondta neki ezt a nem akármilyen kérést, vagy kérdést, vagy kijelentést, hogy kérjen valamit, és én megadom neked. Isten megjelent, és mondott neki valamit. Tehát Isten szól hozzánk. Istennek volt hangja az Ószövetségben is, és van hangja most is szól hozzánk, hiszen egy élő Istenről van szó. Az Új Szövetségben a Fiú által szól, illetve a Szentlélek által, akár az igéből, akár az imából, akár a gyülekezeten, embereken, ismerősökön keresztül, vagy helyzeteken keresztül, több módon. De egy biztos, hogy a bennünk lakozó Szent Szellem, Szentlélek által szól hozzánk Isten. És ennek többféle módja van, vagy módja lehet. Egyik, hogy példátlan módon szól ezekben a helyzetekben Isten. Egyrészt, hogyha visszagondolunk mi is, hogy voltak-e ilyen különleges kérései Istennek az életünkben. Voltak-e ilyen különleges igazodási pontok az életünkben. Valószínűsíthető, hogy a mi számunkra valami különleges dolog volt. Ugye Salamon álmában beszélgetett Istennel, álmában jelentette ki mindezt, és amikor fölébredt, akkor az egészre emlékezett, és tudta, hogy mi történt, hogy mi hangzott el. Ugye Mózesnek Isten, miközben őrizte a juhokat, ebben a bizonyos égő csipkebokorban jelent meg, és akkor szólt neki. Vagy Józsué, mielőtt elkezdte volna Jerikót bevenni, akkor egy angyal jelent meg neki. Nekem is volt már olyan, hogy egy, nem szoktam gyakran utazni a héven, de hogy egy ilyen héven való utazás alkalmával értettem meg, vagy láttam meg valamit Istennek az akaratából. Vagy például legutóbb, egy ilyen legutóbbi történetemnél, a Zsófival a Balaton töltöttünk el néhány napot a gyerekek nélkül, és ez a különleges hétvége ezt használta föl Isten arra, hogy valami olyat mondjon, amit aztán meg kell, hogy tegyek, amit aztán igazítsak hozzá az életemhez. Egyrészt ugye olvastam a Bibliát is, másrészt sokat beszélgettünk akkor a feleségemmel a Balatonparton, vagy ültünk egy kávézóban, tehát számomra egy nagyon különleges alkalom volt, és akkor ezekben a beszélgetésekben, ezekben az időkben mondott valamit Isten számomra. Aztán ezek az emberek, vagy amikor ilyen helyzetekben vagyunk, akkor tudni kell azt, hogy Isten szól. Hogy az a hang, amit hallunk, az a vágyaink, a szükségeink, vagy a félelmeink. Több minden dolog mondathat velünk valamit, vagy lehetnek gondolataink, amit kell csinálni. Ugye Gedeon kétszer is bizonytalan volt Istenben, hogy Isten az, aki szól hozzá. Egyszer azt olvassuk, hogy amikor megjelent neki, erről így szólt hozzá, Gedeon Istenhez, ha elnyertem a jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Tehát nem tudta pontosan Gedeon, hogy Isten az, aki beszél. Vagy amikor ez a bizonyos gyapús történet lezajlott szintén Gedeonnal, nem volt benne biztos, hogy az, ami van a fejében, az tényleg Istentől van. Az, amit hallott, az, amit látott, az tényleg Istentől van. Nekünk is körbe kell járni az ilyen alkalmakat, hogy valóban Isten az, aki szól. Isten-e az, aki szól. Akárha az igét vesszük a kezekben, akárhogyha imádkozunk, vagy beszélgetünk. Én nekem nagyon sokat segít, hogyha például, hogyha beszélgetek emberekkel, nálamnál okosabb emberekkel, vagy csak egyszerűen másokkal, és egy kicsit körbe tudjuk járni ezeket a bennem lévő kételyeket, vagy kérdéseket. És tudták, hogy mit mond. Ugye Mózesnek elmondta Isten, hogy mit kell tennie. Nem csak egy ilyen ködös dolog volt, hogy Isten úgy szól hozzá, meg ott van, hanem mondta neki, hogy vissza kell menned Egyiptomba. Vagy Noénak is. Elmondta pontosan azt, hogy építse meg azt a bárkát. Tehát Noé tudta, hogy Isten mit mond neki. Józsuénak is elmondta Isten, hogy járja körbe Jerikót. Nekünk is, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, akkor ezekben a nem mindennapi igazodásokban, hanem ilyen különleges helyzetekben, akkor valamit mond Isten. Illetve egy meghatározott dolgot mond Isten. Tehát kijelenti a szándékát. Nem az történik, hogy mi kérjük meg Istent, hogy valamihez csatlakozzon, hanem pont fordítva. Isten kér meg minket, hogy mi csatlakozzunk valamihez. Az egyik ilyen receptes internetes oldalon van egy olyan funkció, hogy beírod, hogy neked mit van a hűtődbe, vagy mi van az éléskamrába, és akkor nem az van, hogy egy meghatározott, tudod, hogy mit akarsz csinálni, megnézed a receptet, és akkor megcsinálod, hanem a meglévő anyagokhoz rendel hozzá valami receptet. Általában még kell hozzávenni dolgokat, vagy pedig azt mondja, hogy hát bocsánat, de ebből nem lehet semmit csinálni. Legalábbis amiket én most beírtam, azok ilyenek voltak. Tehát, hogy van jelentősége annak, hogy mi próbáljuk Istent behívni, és hogy így valamit próbáljon kihozni a mi dolgainkból, vagy pedig ezekben a helyzetekben nekünk kell hozzáigazodnunk Istenhez. Ő hív be az ő munkájába, kijelenti a szándékát, ami az életünkre vonatkozik. És minden ilyen alkalom, az nem kicsi alkalom, hiszen itt Istennel találkozunk. Ezek egy találkozások Istennel. Akár egy beszélgetésről legyen szó, akár a Bibliáról, akár egy sétáról. Istennel találkozunk. Hogyha ő mond nekünk valamit, hogyha valamire elhív minket, akkor egy személyes kapcsolat alakul ki Istennel. De hát ugye nagyon sokszor, hát ezek nem olyan egyszerű dolgok, hogy akkor menjünk, persze, semmi akadálya. Pont erre vártam. Ezek bizony, hát ilyen hitkrízisekkel járnak. Ahogy így most is benne voltam egy ilyen helyzetben, vagy már a régebbiekre is visszagondoltam, nagyon félelmetesek, és volt számomra. Nagyon nehezen tudtam belelépni és elindulni. Fizikailag mást láttam, mint amit úgy hittel kellett volna látni. Ez pont ellenkezője. Térjünk vissza Józsuéhoz. Ugye azért kelt át a Jordánon, hogy csodálatos módon, nem is akárhogyan, hogy Jerikó városát elfoglalja. Mindezt úgy, hogy 40 évet vándoroltak a sivatagban, mindezt úgy, hogy ez a jerikói vár a kutatásaim alapján kettős kőfallal volt körbevéve, azt hiszem 7 méter széles lehetett ez a bizonyos kőfal, előtte egy 2,5 méter mély árok helyezkedett el. Biztos voltak ötleteik nekik, hogy hogyan lehetne ezt a várat bevenni. De hát erre mit lépett Isten? Azt mondta nekik, hogy hát elkezdjék el 7 napon keresztül a megadott penzumban körbejárni ezt a várat. Legyenek ott papok is, katonák is, énekeljenek. És ugye ezt személyesen mondta el Józsuénak Isten, kettesben. Vajon mit érezhetett ekkor Józsué? hogy hát akkor ezt még egyrészt el kell mondanom a hadvezéreknek, meg a népnek is, hogy kezdjünk el sétálni a vár körül, és majd be fogjuk venni a várat. Vagy aztán nyilván a népnek, meg a hadvezéreknek, meg a katonáknak is ott volt a kétség bennük, hogy ebből hogy lesz bevétel? Ebből hogy fogjuk bevenni ezt a bizonyos jerikói várost? De hát, mint tudjuk, bevették. Volt hozzá hitük. Az Új Szövetségben olvassuk, hogy hitből omlottak le azok a falak. Még hogyha krízissel is jár. Vagy Gedeon, ugye 32.700 embert küldött el. Megmaradt az a bizonyos 300. Az a 300, hogy azzal verje meg azt a hatalmas keleti népeknek az összesített seregét. Vajon milyen krízisen ment át akkor is Gedeon, amikor Isten ezeket kérte tőle, és maradt 300 ember a nagy sereg ellen? Vagy amikor a tanítványoknak meg kellett vendégelni azt a bizonyos 5000 embert? Nagyon sok... Tehát, hogy komoly krízis az, ami ilyenkor bennünk megfogalmazódik. Ezen ne is lepődjünk meg. Szerintem tök normális, hogyha elbizonytalanodunk, vagy ha nem értjük így az elején, vagy meghátrálunk, vagy idegesek vagyunk, vagy mérgesek vagyunk akár Istenre egy kicsit, hogy ezt most miért csináltad, Istenem? Hát én ezt nem akartam. Most legutóbb, amikor ez a... Említettem, hogy volt egy ilyen történet az életemben, hogy egy ilyen álommunkahelynek nevezendő munkahelynél nem vállaltam azt, hogy elköltözök Dunakeszire. És hát ezzel az járt együtt, hogy akkor vége van, megszűnt a munkaviszony, akkor én maradok itt. És hát nagyon nagy feszültség volt bennem, meg nem is akartam meglépni igazából. Hát mondom, jó ez nekem, kibekkelem egy pár évig még, de Isten azt mondta, hogy inkább maradjak itt, és higgyak benne, és bízzak benne, és hogy megvan ezzel az akarata. Ezek mindig ilyen isteni léptékű dolgok. Ezek meghaladják a mi erőfeszítéseinket, meghaladják a mi erőinket. Hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, amikor ilyen különleges alkalmai vannak annak, hogy Istenhez hozzáigazítsuk az életünket. Kicsit megmutatja azt, hogy Istenről hogyan gondolkozunk, vagy mit hiszünk. És hát hitet követelnek a részünkről. Hát most jön az, hogy ugye olvastuk, hogy hogy legyünk szent áldozatok, a szeretet kapcsolaton keresztül tudunk szent áldozatok lenni, illetve hogy hogyan is tudunk élő áldozatok lenni. Ez maga a lépés, amikor engedelmesek vagyunk, vagy engedelmeskedünk. Amikor valami meghal bennünk, amit valamit ott kell hagyni magunkból. Kicsit ez olyan, mint a kávé kompletta nélkül, vagy ha mondjuk a kenyér is elkészült, de hát azt meg kell sütni. Még van egy következő lépés, tehát benne vagyunk ebben a krízisben, de erre reagálnunk kell, amikor ilyen különleges alkalom van, vagy lehetőség van. A Szonya tegnap ilyen profétikus hangulatban volt lefekvés előtt, folyamatosan Istenről beszélt, és mondta, hogy ha Isten valamit mond, azt meg kell csinálni. Hát arra gondoltam, hogy igen. Végülis ezzel nem tudok vitatkozni, és prédikált egy olyan 10 percet, meg dicsőített. Szóval, hogyha ilyen helyzetben vagyunk, és Isten mond nekünk valamit, és ott van bennünk a krízis, hogyha nem lépjük meg, akkor az egész nem ért semmit. Tehát bele kell lépnünk el, hogy legyen bennünk erő és bátorság, hogy meglépjük ezt a bizonyos lépést. Más szóval engedelmeseknek kell lennünk. Egy másik igét szeretnék felolvasni a Mózesből. Féld Istenedet, az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyet én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgasd meg, Izrael, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj, a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene az Úr. Tehát, hogy Isten az áldásait, azt én ez alapján úgy látom, hogy hozzáköti ahhoz, hogy mennyire vagyunk engedelmesek. Akár a bibliai parancsolatainak, vagy akár annak, hogy mit mond nekünk személyesen, hogy hogyan tudunk lépni ezen az úton, hogyan tudjuk az életünket hozzáigazítani. Azt is olvassuk, hogy akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő. Tehát, hogy igenis szükség van a cselekedetekre is, ha Istenre tekintünk, szükség van arra, hogy engedelmesek tudjunk lenni Istennek. És ezek fájdalmas dolgok, amint említettem, és nehéz megtenni, ne ijedjünk meg tőle. Elég sok dolog, ahogy így ilyen helyzetekben, amikor elkezdek gondolkozni magamon, hogy miért nehéz ezt megcsinálni, vagy miért érzem magam rosszul, előjönnek olyan dolgok, amik úgy megtisztítanak, amik lehet, hogy más helyzetben nem jönnének elő. Elkezdem egy kicsit máshogy látni, vagy tisztábban látni azt, hogy Isten mit is akar tőlem, vagy mi az, ami, ahogy nem helyesen gondolkoztam adott dolgokról. És hát ez egy kicsit szerintem ennek a megszentelődésnek is egy lépése, amikor hasonlatosabbá válunk Krisztushoz lépésről lépésre. Hogy fontos, hogy átmenjünk ezeken a hívásokon. Hogyha megnézzük az igében, nagyon sok ilyen Istenhez igazodás van egy ember, akár egy embernek is az életében. Salamonnak is volt jó pár ilyen igazodása, vagy Dávidnak is volt jó pár ilyen igazodása, vagy hogyha az Új Szövetséget nézzünk, Pálnak is. Nem mindennapos nagy cselekedetek, de vannak időszakok, amikor előjönnek, és keresnünk kell őket. Egy változás történik az életünkben, hogyha rálépünk erre az útra. Elkezdődik az Istenhez igazított élet, hogyha ezeket meglépjük. Hiszen Dávidnál is láttuk, hogy elhagyta a juhokat. Azután ő már nem volt ott, hanem ment tovább, ahova Isten hívta. Vagy Ábrahám nem tudott ott maradni Ur-Kasdínban, neki onnan tovább kellett mennie. Volt egy megváltozott élete, egy Istenhez igazodott élete. Mózes is nem tudta tovább ott legeltetni a juhokat a távolban, elment Egyiptomba. Máté nem maradt a vámszedő asztalnál. Nem volt utána többet vámszedő, hanem elindult azon az úton, amit Isten mondott neki. És olvastam egy riportot egy pékkel. Három érdekes kifejezést vagy gondolatot találtam benne. Az egyik az, hogy azt mondta, hogy nincs ilyen, hogy jó kenyér, az mindenkinek más. Erre nincsen recept. És hogy ez is olyan, hogy erre úgy nincsen recept, hogy akkor most mit kell csinálni, meg hogy kell csinálni. Mindjárt az életében máshogy jön elő. Nincsenek módszerek, nincsenek lépések. Amiket betartunk, akkor tutira Istenhez igazított életünk lesz, és Istennel fogjuk tölteni az életünket. Aztán azt is mondja, hogy ő nem tudja, hogy mi az a rengeteg anyag a kenyérbe, amit beleraknak. Ez a pék kézműves kenyereket gyárt adalékmentesen. És hogy tehát nem is ismeri őket. És sokszor talán mi is az életünkben így belerakunk ilyen adalékanyagokat, amitől azt gondoljuk, hogy Istenhez van igazodva az életünk. Amik nem rosszak, meg kellenek, szolgálatokat vállalunk, vagy könyveket olvasunk, szemináriumokra megyünk, teletesszük az életünket ilyen dolgokkal. De néha meg kell állni, és egy kicsit el kell gondolkozni, hogy vajon ott vagyok, azt csinálom, olyan közel vagyok Istenhez, amilyen közel kell, hogy legyek Istenhez. Ha nagyon telezsúfoljuk az életünket, akkor talán kevésbé halljuk meg ezt a hangot, vagy kevésbé van rá szükségünk. Illetve hát azt is mondta, hogy minél fejlettebb egy civilizáció, annál rosszabb a kenyere. Én ezt valahogy úgy értelmeztem, hogy Hát szerintem mi egy elég fejlett civilizáció vagyunk, ennek függvényében tudunk is kapni nagyon rossz kenyereket, hogyha ilyen-olyan áruházakba elmegyünk, és hát olyan kényelmes életet élünk, vagy próbálunk, vagy én nekem most nagyon nehéz volt elszakadnom a kényelemtől, vagy a biztonságtól, az anyagiaktól. Lehet mindenkinek mástól nehéz esetleg elszakadni, de kényelmes életet tudunk élni nagyon. És ez nem biztos, hogy segít abban, hogy Istenhez tudjunk igazodni, mert ez úgy kizökkent minket a kényelmünkből. Ez bizony kényelmetlen tud lenni, rövid ideig persze, hiszen ha tudjuk, hogy Istennel járunk, hogy hozzáigazodtunk, akkor hát a legjobb irányban vagyunk, vagy a legjobb helyen vagyunk. És lehet, hogy már volt számos igazodás az életünkben, lehet, hogy már régen volt, az is lehet, hogy az első igazodás, ugye Pálnak is volt egy első nagy igazodása, amikor Pálfordulatot vett az élete. Keressük ezeket az igazodási pontokat. És hát bátraknak kell lenni. Például Salamon, amikor megjelen neki Isten. Salamon már egy ilyen megszilárdult királyságban volt. A puccsistákat már eltette lábalól, sőt ugye a fáraó lett az apósa, és kérhetett volna szerintem elég sok minden mást, ami számára boldogságot hoz. Mondta is Isten, hogy nem hosszú életet, nem pénzt kért, hanem bölcsességet. És talán abban a helyzetben a lehető legnagyobbat kérte Istentől a bölcsességet, ami aztán utána nagyon sok problémát is okozhat, vagy nagyon sok plusz feladatot okozhat, hiszen egy nagy királyságot kellett kiépíteni, területeket foglalt el, közigazgatással kellett foglalkozni, a vámszedéssel kellett foglalkozni, a kereskedelemmel kellett foglalkozni, a hajózással. Szóval hogy ezzel, hogy ő ezt megtette, nem könnyebb helyzetbe került. Nem került könnyebb helyzetbe, bátorság kellett hozzá. Vagy amikor Jézushoz ment a Bartimeus, aki vak volt. Ugye nem volt könnyű oda jutnia, de elment oda. És lehet, hogy ő is kérhetett volna új ruhát, vagy szebb ruhát, egy koldus volt. Vagy kérhetett volna pénzt, vagy barátokat, vagy közösséget. Látszódott, hogy nem volt neki. De ő is a legnagyobbat kérte Jézustól, a látását. És hogy nem tudom, hogyha Isten ide jönne hozzánk, vagy hozzátok, és mondaná azt, hogy mit mondott Salamonnak is, hogy kérje bármit, és én megadom neked. Hogy mit kérnél Istentől? Mi lenne az, ami megfogalmazódik benned? Kérjük a legnagyobbat. Kérjük azt, hogy tudjon az életünk Istenhez igazodni, hogy legyen ilyen alkalom, és hogy tapasztaljuk meg a vele való. Ilyenkor annyira közel kerül Isten hozzánk. Annyira megérezzük az ő gondoskodását, illetve a szeretetét. És tudjuk jól, hogy csak ez az egyetlen út, amelyre tudunk menni. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. De most így imádkozom egyet a végén. Egy kicsit előtte szeretnék csöndbe lenni, hogy szólítsuk meg Istent, hogy gondoljuk át az életünket, hogy van-e olyan dolog, ami már úgy érik, amit már lehet, hogy Isten már elkezdett pedzegetni, hogy ki kell tenni, hogy igazodjunk hozzá. És látjuk, hogy ez nem biztos, hogy csak egy ilyen kis pici apróság, hogy jó van, ezen túllépünk, hanem látjuk, hogy az egész életünkre hatással lévő dolog. Szóval egy kicsit legyünk csöndbe, és figyeljünk oda Istenre, és hallgassuk meg őt, illetve hogy otthon is gondolkozzunk ezen. Legyenek ilyen különleges találkozásaink Istennel. Isten, köszönöm, hogy te szerető atyánk vagy, és köszönöm azt, hogy neked van terved az életünkkel. Jó tudni azt, hogy te kiválasztottál minket, és szeretsz minket. Jó tudni azt, hogy ahogy Bartimeus, ahogy odament Jézushoz, a legjobb helyre ment, és a legjobbtól kérte mindezt. Köszönjük, hogy mi is oda mehetünk Jézushoz. Köszönjük, hogy megnyugodhatunk. Köszönjük, hogy elmondhatjuk, ami bennünk van, és hogy kérhetünk tőled, hiszen te azt mondtad az új szövetségben, hogy zörgessünk, hogy kopogtassunk, hogy mi kérhetünk tőled bármit. És atyám, ezért szeretnénk jönni eléd, jönni hozzád, és kérni azt, hogy cselekedj az életünkben, hogy láthassuk meg, hogy hallhassuk meg, hogy van-e olyan dolog, amiben változnunk kell, amihez hozzád kell igazítani az életünket. Van-e olyan dolog, amit ki kell hagyni belőle, és át kell lépni valami másikba, azért, hogy azt tudjuk tenni, amit te mondasz nekünk, hogy be tudjunk kapcsolódni a te munkádba. Atyám, hiszem, hogy erre mindnyájunknak szüksége van, és kérlek, hogy adjál ehhez nekünk erőt, és adjál hozzá bátorságot. Amen.